Színészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-éig több magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A legnagyobb posta küldemény volt, amelyet e napon Alvinczy úr a Székvárosban kézhez kapott. Voltak benne vastag, többszörösen lepecsételt levelek, amelyek láthatólag mindenféle okmányokat tartalmaztak. Némelyik levélből bírósági idézőlevelek, másokból ügyvédi felszólítások, közjegyzői óvatolások hullottak ki. Éjszakai órákban írt hosszú élettörténetek mutogatták felhígított tintával írott szarkalábjaikat a kockás papírosokon, amelyeket olyan városvégi boltokban árulnak, ahol kocsikenőcsöt és ostornyelet is kapni. Majd előkerültek házilag készült csókaformájú kuverták, amelyekben megsárgult papíros darabokra írt valaki valahol luttollal, akinek állítása szerint nincs már más reménysége a földön, mint az Alvinczy nemzetmentési akciója. Mit tudjátok ti, boldog névtelen emberek, hogy mennyi levelet kap olyan ember, akinek lakcímét sokan számon tartják az országban? Milyen művészettel meggyőzően tudnak leveleket írni az emberek, amikor a saját legfontosabb bajukat adják elő?
Akit elvisz az ördög. Krúdy Gyula regényének rádióváltozata.
Csak maradjon, Vandi. Mi úgysem fekszünk le korán. Na, lányok, rakjátok el a kamrába, amit hoztam. Válogatott tojásokat, amelyeket kendermagos tyúkok tojtak, almákat, amelyeket beregítótok hoztak hosszú szekereiken, vajat kövér urasági svájci tehenektől, amelyekért már is öklelőznek a bikák künn a téli istálóban. Sódart, amelyet majd a saját bicsakjukkal vágnak tetszés szerinti vastagságra az urak, ha vendégségbe jönnek hozzánk. És hoztam egy hordó bort is. Nem a féle paraszt bort, amitől a férfiak megbánják, hogy megházasodtak, hanem valódi szlenkamenkát, asszony dicsérő, adomat csináló szlenkamenkát.
Olyan kedvesen, gazdasszonyosan beszél, hogy még az is megszomjazik, megéhezik, aki már jól lakott a világgal. Hogy volt kedve elmenni a föld alá a főjegyző úrnak ilyen asszony mellől?
A fa miatt se búsuljatok, ezentúl tüzelhettek bátrabban. Megszelidítettem a Sánta Nikelszkit, küld egy ölfát az erdejéből. Na, most már csak az udvarlókról gondoskodjatok, akik az ölfát felvágják. Na, mire vártok? Én majd elcsalom Péter Lacit. Úgy is szerelmes belém egy éve. Ugye, kedves fiam, maga is eljön, amikor a fát hozzák. Nem hagy bennünket magunkra, szegény tehetetlen nőket. Jaj, no, ne bolondozzon, fiam. Öreg asszony vagyok én már. Vandi, elég. A lányok megláthatják.
Szerettem a felvidéken utazgatni és felkeresni azokat a bolondúri embereket az otthonaikba, akik a mohos zsindelyeik alatt a legkülönbözőbb hóbortokban élnek. Egyik a repülőgépet akarta feltalálni, a másik az ősember csontvázát kereste. A régi Magyarország tele volt bolondokkal, mert békében hagyták őket. Manapság már megbolondulni sem lehet. Igaz, Zuki úr?
Rám nézve, nincs más menekedő út, mint megbolondulni. Azt hiszem, nem is lehet olyan rossz a bolondok házában, ha úriember a páciens. Bizonyára ott is figyelembe veszik a társadalmi illemszabályokat. Az úriembert ott is megbecsülik.
Ezek az emberek, akik borovicskapiros arcukkal, megmerevedett tekintetükkel kibámulnak a régi nemesi házak ablakain, nagyon jól megvoltak az őrültségükkel. Mindenki tudta róluk, hogy csendes bolondok. Betegségtől, italtól, sorscsapásoktól, így aztán senki sem csodálkozott, ha néha napján eszükbe jutott kilövöldözni az ablakon. Vagy az eperjesi püspöknek képzelték magukat, és annak nevét irogatták rá a bélyeges papírosra.
Én könnyen bebizonyíthatom, hogy már 30 év előtt megmérgezte a véremet kóbor táncosnő. Sohasem járt én hozzám orvos. Házisóval kezeltem magamat, mint az apám, nagyapám, ami pedig az itart illeti. Arra nézve csak annyit mondhatok, hogy 20 esztendő óta nem feküdtem le józanul. Utóvégre aludni csak kell valahogy.
Így történt azután, hogy soha se csuktak be úriembert az én hazámban a felvidéken. Mindenkit bolondnak nyilvánítottak, ha rosszát tett a tűzre. Ám de voltak esetek, amikor visszavonás, rokoni gyűlölködés és más házi perpatvar miatt elhagytak volna veszni valamely jóra való úriembert. Ilyenkor közbelépett Alvinczi Eduárd, és fizetett a megszorult úriember helyett. Hely, de sok hamis váltót adott vissza ez a jó úr a bűnbánó váltó hamisítónak, ketté repesztve.
Nem valami könyvből olvasta ezt, uram bátyám. Egészségünk.
Ebben a Rigó kocsmában az a legnagyobb baj, hogy a vendégek megszokták a hazudozást. Ritka itt a becsületes ember. Nem érdemes itt beszélni.
Kire értette, Tinódi úr, hogy nem becsületes ember? Ki gyanúsít itken? Én állami tisztviselő vagyok. Telekkönyvvezető. Én esküdtettem.
Jó, lassan a testtel, öreg cimbora.
Hát. Na, mi is van az az Alvinczi urasággal, aki a hamis váltókat gyűjti?
Sohasem hittem, hogy Magyarországon élnek úri emberek, akik nem olvasnak újságot. Hát itt a nyírségben minden lehetséges. Alvinczi Eduárd nevével tele vannak állandóan az újságok. Ő vitt díszkardot a magyar ifjúság nevében Konstantinápolyba. Ő merte először kimondani Magyarországon, hogy nem boldog a magyar. Ő a védelmezője, pártfogója az elzüllött gentriosztálynak. Segítője minden nemzeti törekvésnek.
Vajon mi akar lenni? Követ vagy mit hiszel?
Egész Magyarország ott van az előszobájában. Külön postaszekér hordja a levelezését. Olyan nagy úr, mint akár őse a honfoglaló huba vezér.
Bizonyos a spiritusgyára vagy állami bérlete lesz, ha így folytatja.
Ő a pátrónusa a magyar kardalvívóknak, a céllövőknek. Keresztapja minden fiú gyereknek, akit ősi magyar névre keresztelnek. Leventének, Gyalmának.
És mire kellenek neki a hamis váltók? Hogy minél több ember legyen a zsebében? Egyszer majd eszébe jut királynak lenni Magyarországon. Nem értem én se, hogy se ezt a dolgot.
Valamikor a mostani középosztályból állott egész Magyarország. Nem voltak se grófok, se bárók. Az Árpád királyok alatt mindenki olyan nemes volt, mint akár maga a király. Ma az urak legfeljebb egy-egy bánságot fogadtak el a horvát széleken, vagy Temesváron.
Mi köze van a temesvári bánnak az én váltóimhoz? Erre válaszoljon, Tinódi uram.
Ha ki beszél itt a tekintetes úr váltóiról? A magyar középosztály megmentéséről van szó. Abban fáradozik Alvinczy Eduárd. Talpra kell állítani ismét a régi magyar nemességet. Vissza kell vásárolni udvarházait, hétszilvafáit, kötelezvényeit, váltóit. Urrá kell tenni ismét a gentrit, mert nélküle elpusztul Magyarország. Legyen megint mindenkinek agara, kocsija, akár csak bricskája is. Ne járjon gyalog a nemes ember. Gyerünk vissza a régi Magyarországba.
Én mennék. De mit csináljak a váltóimmal? A jövő héten megint lejár egy váltó, akár nyomban főbe puffanthatom magamat, ha nem tudom rendezni. Én megvallom őszintén, magának a törvényszéki elnöknek a nevét hamisítottam rá.
Hány régi magyar nemes ember volt kénytelen felvenni a finánság spenót ruháját? Hányan farigcsálják a körmüket az árvaszéknél, pedig pecsétgyűri van a kisujjukon? Hány derék jó családból való fiatal ember van ebben az országban, aki még hivatalhoz sem tud jutni, mert hiányzik a nemzetből az összetartás. A középosztály züllőfélben van. Ezt kell megakadályozni, mert lesz még egyszer királyválasztás a Rákosok.
Alvinczy király akar lenni? Már jó előre megvásárolja a voksokat?
Én megyek.
Tinódi barátom, ha most itt hagy, holnap már nem talál életben. Ne hagyjon most egyedül, mert nem tudom, hogy mi történik velem.
Ismerem már ezt az állapotot, ami a kényszerű hazamenetel előtt előveszi a korhely embereket. Megszólal oda bent a lelki ismeret, hogy szinte belevatog a fog. Fájni, marcangolni kezd az üres bugyellár is, amelyről borközi állásban elfeledkeztünk. Úgy kell a korhelyeknek. Én megyek! Jó éjszakát!
Drága egyetlen barátom, ígyunk meg még egy fél liter bort, hogy ezen idő alatt elmondhassam élettörténetemet. Az ön Alvinczye mindinkább kezd nekem tetszeni, bánja a patvar, legyen király, csak mentse meg a magyar középosztályt, és vele engem is. Várjon meg, kérem! Azt kell megmondani Alvinczy Eduárdnak, hogy él itt a nyírségben egy férfiú, aki jobb sorsot érdemelne. Minden irányban rászolgált a nemzeti támogatásra. Bölcs, okos, megfontolt ember, aki már több mint 20 esztendeje szolgálja a felséges magyar államot. Hírneve szeplőtlen. Bár igaz, hogy néha felhajtogatja a poharat, de hát ez csak szerencsétlen családi körülményei miatt teszi, ami pedig a hamis váltókat illeti. Abból is kaphat egy kofferrel a derék Alvinczy úr.
Ez a helyes beszéd. Nem kell büszkének, fennhéjázónak lenni. Jámbor is napjában kétszer vétkezik, hát még a magunk fajta esendő ember.
Bevallok mindent. Be én? Csak jól bánjanak velem. Amint János fújja, Jancsika úgy rapja.
Ez a híres vörös postakocsi. De hát jól mondtam, Alvinczy úr a városba érkezett.
Én is felszállnék.
Látja, nem hazudtam. A váltók kezdenek megérni.
Becsületemre, ez ha van a szivar illata? Én tudom.
Mert én ezt szívtam a lakodalmamon.
Alvinczi Eduárd délelőtt felkereste a megyei főispánt, és elkérte azoknak a névsorát, akiket meg kell menteni a vármegyébe.
Az öreg főispán tiszapárti ember volt egész életében.
Nyilván csak azok jönnek figyelembe, akik a Tisza Kálmán politikájának a hívei.
Akár hisznek, akár nem, én megálmodtam ezt az egész dolgot. Álmomban mesztelenül az utca kövén ültem, nagy forróság lepte el a testemet, és a halálomat vártam.
Jaj, mama, mindig olyan borzasztókat álmodik.
Hallgass! És akkor, midőn a legnagyobb kétségbeesésben ülnék, arra jött a részeges telekkönyvezető, Fuki, és így szólt. Ne búsuljon a tekintetes asszony, jön még a kutyára dél.
Nem bírom hallgatni, megyek zongorázni.
Na pedig meghallgathatnád, mert csak nem Fuki után álmomban megjelent Patkó Bandi, és se szó, se beszéd, egyszerűen feleségül kért.
Valószínűleg tudja Alvinczi Eduárd, hogy mit csinál. De én mégsem értem, hogy miért kell a váltó hamisítókat megmenteni. Aki váltót hamisít, egyebet is csinál.
Hallgass, te ostoba! Most mindenki abból él, hogy váltót hamisít. Csak nézd meg ősszel az agárversenyeket. Mindenkinek új ruhája, kocsija, lova, agara van. Na, arra 2-3 napra, amíg a versenyek tartanak. Annyi négyes fogatot sohasem látni egyszerre a városban. Az asszonyságok új everlasting cipőt kapnak. A kisasszonyok médert. Az ehhez való pénzt mind a zsidók adják, mégpedig váltóra. A váltó lejár tavaszkor, de ekkor már összezsugorgatnak annyi pénzt, hogy a váltót ki tudják fizetni.
Azért mégsem értem egészen Alvinczi urat, hogy ezeket a mi haszna, begyepesedett fejű, tudatlan, műveletlen bűnöseket akarja megmenteni. Ahelyett, hogy például zongoraművésznőket nevelne. Itt van például a mi Ilonkánk.
Igen.
A mi Ilonkánk egy kis tanulással, támogatással az ország első művésznője lehetne a zongorán.
Alvinczi az Európa söntésében ül, és az egész megye körülötte van. Ünneplik, mint egy követet. Mindenkinek telve van a zsebe régi pöriratokkal.
Hát mégis, kik vannak ott?
Mindenki, aki a lábát mozgatni tudja. Szukit tologatják előre, mint a leghíresebb váltóhamisítót, de úgy hallom, a váltókra csak délután kerül sor.
Ó, milyen kár, hogy maga még olyan fiatal ember, Bandi. Nem lehetnek hamis váltói. Itt volna az alkalom a meggazdagodásra.
Jaj, szegény apátok, hogy ő nem veheti ki részét a magyar középosztály megmentésében. Bizonyosan juttatna neki is valami szerepet Alvinczi a nemzetmentés munkájában. Megtenni inspektornak. Vagy talán még magasabb ranghoz is juttatná az új Magyarországban. Mert bár németesen hangzó neve volt, Regensburger János, ősei a szepességben Tököli és Rákóczi alatt küzdöttek.
Ó, szegény apánk! Senki sem pótolhatja őt. Kivéve, ha Bandi örege volna. Istenem, miért olyan fiatal maga Bandi?
De az esze érett. Szegény apátok azt mondaná Bandira, hogy annyi esze van, mint egy ispánnak. No, Bandinak meg kell ismerkednie Alvinczival. Lehetetlenségnek tartom, hogy ez a férfiú, akinek olyan nemes, előkelő híre van, mint valami régi király címernek, észre ne venné Bandiban azt, amit mi, egyszeri nők, már régen tudunk. Költő lesz ez a fiú, és rövidesen országvilág emlegeti nevét, csak legyen, aki a hóna alá nyúljon. Na, de kimutassa be Bandit Alvinczinak.
Talán Szuki, a telekkönyvezető.
Ó, a vén részeges butykos.
Levelet kellene írni a főúrnak, amely igen? arról szólna, hogy Bandi a legerősebb férfi a városban, aki mindenkit megver.
Nem fogadhatom el senkinek az alamizsnáját. Itt van az a sok elzüllött úr, letört gavallér, bajba jutott nemes ember. Azok inkább rászorulnak Alvinczi segítségére.
Kedves fiam, mi úgy tekintjük magát már régóta, mintha a mi családunkhoz tartozna. Engedje meg, hogy mi gondoskodjunk a jövőjéről. Mi járatosabbak vagyunk az életben, mint maga. Utóvégre Regensburger János volt a mesterünk.
Szegény apánk.
Amanda, öltözködj! El kell vinni a váltót a Bandi apukájához.
Jó, megyek.
Bandi apja gazdag ember. Ügyvédi irodájában három öreg 48-as honvéd körmör reggeltől estig, és valami különös okból néha napján segíti a Regensburger hölgyeket. Bandi, hát mi van ebben kivetni való? A hölgyek a kapott segítségről hazai szokás szerint váltót állítanak ki. És ezeket a váltókat sohasem vették vissza. Mi van ebben kivetni való?
Gyerünk, Bandi!
Aztán mondd azt, lányom, hogy az én kedvemért legyen szíves az ügyvéd úr.
Vízd rám, anyám. Tudom én, hogy mit kell mondani.
Csirip, csirip. Milyen szokatlanul éles hangon énekelnek ezek a város végi verebek, amelyek még nem tanulták meg a városi illedelmes hangot. Csirip, csirip. Mintha arról pletykálkodnának, hogy mit keres annyi ideig Regensburger Amanda az apám házában, amikor anyám éppen nincs odahaza. Csirip, csirip.
Miért szomorkodik? Megkaptam a pénzt. Még ne menjünk haza. Imádom az anyámat, imádom a testvéremet, de miattuk sohasem tudok magával négy szem közt maradni. Gyerünk a régi alvégi temetőbe, ahol őszóta nem voltunk. Vajon milyen állapotban van szegény apánk sírja? Nem bírom el, hogy magát szomorúnak lássam. Maga még fiatal, nem szenvedett, nem csalódott, nem bántja senki, se szóval, se szemmel. Miért szomorkodik tehát? Akarja, hogy itt, a nyílt úton megcsókolja.
Maga csak játszik velem, Amanda kisasszony.
Téved, Bandi. Figyeljen rám. Én idősebb vagyok magánál, és nem való vagyok magához. De nézze a húgomat, őt magának teremtette az Isten. Én leszek aztán a maga kis mostohája. És most kap egy mostohai csókot.
Még egy csókot, Amanda kisasszony.
Mégis azt szeretném, ha engem venne feleségül. Ilonka még szinte gyermek, várhat.
Ön az a fiatal ember, aki mindenkit megver a városban? Csak a bátor embereket szeretem.
Bátorkodom szolgálataimat felajánlani Alvinci Eduard gróf úr nemzetmentő munkálkodásához székvárosunk ifjúsága nevében.
Sokra viszi a Mária fiatalon bátót, hamisi.
Nem is tudtuk, hogy Patkó Bandinak váltói vannak.
Bizonyosan a nagara miatt jött. Angol zálogba téve a helybeli takarékba.
Talán bizony fejfát jöttek árulni az urakat? Nagyapjuk fejfáját?
Magunkkal hoztuk az argumentumokat.
Halljuk, halljuk. Alvinci úré a szó.
Az urak bizonyosan olvasták az újságban, hogy odafent Pesten báró Podbanicki Frigyes vállalta el az első népfelkelő csapat megszervezését.
A kockás báró!
Igen, az. A titkos terv az volt, hogy az új népfelkelési rendszert majd a mágnás világ hozza divatba. Mostani főuraink mindenre kaphatók, amit Bécsből parancsolnak. A nemzeti kaszinó tagjai vénségükre ott egzecíroznak a Ludovíceum kertjében, és Podmanicki Frigyes nyomban őrnaggyá nevezte ki Ferenc József őfelsége. Az Andrássiak, a Zicsiek, a Festeticsek közlegényi kabátban vonulnak végig a városon az őrnagy parancsnoksága alatt. Budapest népe szájtátva bámulja az ünnepélyes meneteket. Ma-holnap mindenki népfelkelő lesz Pesten. Ferenc József terve sikerült.
Mi köze van ez a helybeli váltókra?
Csendet kérek! Micsoda neveletlenség ez, uraim!
Folytathatjuk, kegyelmes uram.
Félő, hogy a magyar köznemesség követni fogja főuraink példáját. A köznemesség soraiban mindig akadtak hiú elemek, akiket megszédített a királyi kegy, megigézett a grófok és bárók válveregetése. Akkor pedig el van veszve Magyarország. Ferenc Józsefnek egyetlen parancsot kell kiadni, amely szerint behívja az összes népfelkelőket. Angyalbőrbe bújtatják 24 óra alatt az egész ország férfi lakosságát. Lehet aztán új királyválasztás is a Rákos mezején. Katonai egyénnek nincs szavazati joga.
Nem csak a népfelkelés jelenti a régi Magyarország veszedelmét, hanem az önkéntes tűzoltóság is, amelyet Ferenc József rokona, az öreg József főherceg mindenfelé az országban katonai alapon megszervezett. Így volt ez Törökországban is, ahol Széchenyiből basa lett, mert önkéntes tűzoltóságot, új hadsereget szerzett a szultánnak.
Jaj, új van!
Meg fogom menteni a magyar középosztályt. Tekintet nélkül arra, hogy kicsoda, melyik királytól kapta nemességét. Az ősök megtették a magukét, akár az Anzsók, akár a Jagellók alatt. Nekem egyformán kedves minden régi magyar nemes ember. A mostani uralkodó mit sem tesz a magyar köznemességért, sőt, útjában van neki. Azért vagyunk mi szegények, földönfutók, mert elvették tőlünk ősi jogainkat.
A váltókról, a pöriratokról beszélje, ne Ferenc Józsefről!
Csendet! Csendet!
Feloszlatom a gyülekezetet!
Kérem, méltóságos uram, én szerencsés vagyok személyesen ismerhetni a nagy Kossuth Lajos fiát, Kossuth Ferencet. Felajánlom szolgálataimat.
És miben akar velem együttműködni, Tinódi úr?
Egyszerűen abban a dologban ajánlom fel szolgálataimat, amely dolgok véget méltóságod városunkban, megyénkben tartózkodik. A hamis váltók ügyében bátorkodom alkalmatlankodni.
Azt hiszem, egy kis tévedés lesz a dologban. Én senkit sem bíztam meg, hogy részemre bármit vásároljon.
Ó, nem is lehet ilyen kényes portékának a bevásárlását akárkire bízni. Szemezni kell az embereket, mikor ilyen delikát ügyek lebonyolításáról van szó. Itt van például az öreg tengelyesi Trügyben. Az idős főúr mindenkire puskát fogna, aki azzal a nesszel állítana be az udvarára, hogy ócska kocsikerék helyett hamis váltókat akar tőle vásárolni. Pedig vannak ilyen váltók, ó, bőven vannak. Még a nagy takarékban is elsütött néhányat az öreg főúr. De én rám persze nem fogna puskát, se tengelyesi, se más. Mert én bizalmas embere vagyok ezen a vidéken, minden valamire való úriembernek.
Hát, nem bánom, jöjjön velünk. Éppen Trügybe készülődünk.
Szerencséjük van az uraknak. A héten volt nálam disznóölés. Még bőven van frissiből.
Talán egy kis orjaleves is akad Trügyben.
Forró orjaleves, hozom azonnal, tele hússal.
Aha, a névsort nézi, méltóságos uram. Jó kiadós névsor. Majd délutára előhozom őket. Ezeknek van megfelelő portékájuk. Például az öreg ispányi. Azt hiszem, hogy utunk sikerét már egyedül az öreg ispányi is biztosíthatja. Jaj, az ördög vigye el, aki többet akar sorsától, mint egy tányér jó levest. Az embernek megromlanak a fogai, a tehénhús se lehet elég puhára főzni, a rostélyosnak pedig csak a szagában gyönyörködik végül az ember. De a leveske, jaj, mind végig elkíséri, mint a legjobb barát. Unoka fivérem, aki a maga korában a legokosabb ember volt, azt mondogatta: inkább haskó fájjon, mint leveske maradjon.
Ha,
Tessék!
Reggel óta lóháton jövök a nyomába. Méltóságos úr!
Kazáni kapitány, szolgálatjára. Kazáni kapitány, méltóságos úr szolgálatára. Egy vitás kártya ügyben kérem az úri kaszinó nevében nagybecsű véleményét.
Tessék, kapitány úr!
Arról van szó, hogy valaki, egy kiváló barátom, idejére nem fizette meg a kártya adósságát. Szinte már fél Magyarország bele van keveredve az úri kaszinóba keletkezett afférbe. Jakabfi Tódor esete óta nem történt ilyesmi.
A kártya adósság becsületbeli ügy.
Méltóságodnak tehát az a határozott véleménye, hogy a kérdéses kártya adósságot feltétlenül meg kell fizetni? Ezzel tehát végleg elvesztettük ügyünket. A magyar királyi kúria kimondta a halálos ítéletet.
Valóban én nem mondtam mást, mint egyszerűen a véleményem.
Az egész ügyben az a legsajnálatosabb, hogy egy jó magyar fog áldozatul esni. Egy derék, kifogástalan, lelkes és nemes gondolkozású magyar ember, aki mindaddig, amíg e szerencsétlen afférba keveredett, királya és hazája iránt megtette kötelességét. Sajnos sohasem volt alkalma kellően kitüntetni magát, hogy országos figyelmet ébresszen hazafias magatartásával, mert a rákóciak, bocskaiak kora lejárt.
Nem találom olyan súlyosnak az esetet. A kártyadóság megfizettetik, és a derék magyar ember tovább élhet hazafias kötelmeinek.
Az is megtörténhetik, hogy még rangjától is megfosztják a szegény áldozatot, pedig az mindig híven teljesítette szolgálati kötelességeit. Tanúbizonyság ez a jegyzőkönyvecske, hogy dátum szerint az utolsók rajcárig mindig beírta kártya adósságait. Szerepelnek ebben a könyvecskében ősi családok fiainak nevei.
Hiszen ha az illető úriember reverzálist adna arról, hogy többé nem kártyázik, tudnék valakit, aki kezébe venné ennek az ügynek a rendezését.
Barátom, igen, legjobb barátom felhatalmazott arra, hogy nevében írásbeli nyilatkozatot adjak, sőt, helyette váltót is adjak erről a bizonyos összegről.
Mennyiről van szó?
100 forintról van szó, és kamatairól.
Segő. Szíveskedjék a kérdéses iratot megfogalmazni.
Ahogy parancsolja. Már megyek is.
Kár, hogy manapság már nincsenek divatban a lovagrendek. Meg lehetne alapítani az alvinci lovagok rendjét.
Megjött Rügyi pál. Kérdem tőle, hozott-e magával tornát? Hát, csak kinyitott egy nagy levélhordótáskát, telve iratokkal, pélyeges papírosokkal. Itt aztán csinálhatunk vásárt. A legérdemesebb férfiú az egész ország részben. Gyere be!
Jó helyen járok! Itt találom azokat, akik a magyar középosztályt megmenteni akarják! Ez a béna kar jelképezi a magyar középosztályt. Én vagyok az a magyar középosztály, amely az ónadi gyűlés óta megbénulva várja feltámasztását.
Nos, hoztál nekünk való papírosokat?
Azokat a kényes papírosokat gondolod? Nem hoztam, mert előbb azt kell megtudakolnom, milyen célból vásárolja össze a ma kényes papírosokat a méltóságos úr. Utóvégre fedhetetlen nevet akarok hátrahagyni utódaimra. Nem szeretném, ha valaki halálom után előállana bizonyos követelésekkel. Az én jámbor feleségem olyan ügyetlen, hogy egy skatulya gyufát sem tud magának szerezni. Nem tudna védekezni a kényes papírosok ellen.
Hát az a pokróc bolvart utitáska, midől duzzad odakünn a másik szobában?
Jó, azokban a családi irataimat hoztam magammal. Oklevéllel, régi pöriratok, habozás nélkül szolgálhatok bárkinek, így a méltóságos úrnak is. Vannak itt nagyszerű okiratok, amelyeket 100 esztendő előtt mondtak tolba az ügyvédek. Jó kiadós perek, mindegyikben van még legalább újabb 100 esztendő.
Pereket nem veszünk. Éppen az örökös pereskedés volt egyik okozója a magyar középosztály tönkremenésének.
Jóféle papírosokat hoztál, kedves komám.
Hát ezekkel a kényes papírosokkal úgy vagyunk, hogy nem lehet őket zsákban elvinni, mint a malacot. Kemény őrizet alatt vannak ezek a papírosok. Vasládáján ül dugáli az örmény uzsorás Tiszalökön. Onnan ugyan sose kaparja vissza senki azokat a váltókat, amelyeket az öreg ott elrejtett. Mi, a középosztály szerencsétlengyei, nem azért fabrikáljuk ezeket a drága váltókat, hogy velük tán a törött ablakokat ragasszuk be. Mi, kérem szépen, azért csináljuk ezeket a kényes papírosokat, hogy elhelyezzük őket uzsorásoknál. Hogy aztán lejáratkor eladjuk a feleségünk pendejét, mert azt tartja a régi mondás, bolond ember záratja be magát, ha nem muszáj.
Sajnos, Vácot jártamban sok jó derék magyar névvel találkoztam az ottani intézet név sorában.
Az ide valósiakat inkább Illavárra, meg Szamosújvárra küldözgetik, mert a megyei börtönigazgató komaságban van az ottani igazgatókkal. Tetszik tudni, hogy Magyarországon komaság, sógorság dönti el a dolgok menetét. Ugyanezért én nem is tartom célra vezetőnek az egész kirándulást a középosztály megmentésére. Az uzsorásokkal kell összeállani. Ők tudják, hol vannak a hamis váltók. Vannak, uram, bőven vannak, egy kufferral vihet belőlük Pestre.
Tehát azt akarod mondani, hogy te sohasem hamisítottál váltót?
Már csak bénaságom miatt is rá voltam kényszerítve. A mi vidékünkön ritkaság a bankó. Kénytelenek vagyunk olyan papírosokat írni, amelyekért valahol valamerre bankót látunk. A feleségem névnapján jár le egy váltóm az öreg dugálinál, amely váltóra senki másnak a neve, mint Kormos törvényszéki elnöknek a neve van szépen felrajzolva. Az öreg nagyon megörült a váltónak, mert a lánya a törvényszéki elnöknél van feleségül.
Hát ez már valami. Tudnál tán más ilyen váltókról is?
Van, de előbb szeretném megtudni, hogy mire kellenek a méltóságos úrnak ezek a váltók. Azt csak nem vehetem készpénznek, hogy akad az országban olyan bolond ember, aki az amúgy is régen veszni indult középosztályt megmenteni akarná. Ki törődik itt a középosztállyal? Az apák már belenyugodtak a pusztulásba, szinte rosszul esne nekik, ha az előre látható végzeten valaki változtatni akarna. Megnyugszanak a bajban, mint a beteg ember a betegségben. Mert még mindnyájan éreznek elég erőt magukban, hogy a dolgok komolyra fordulása esetén egy pisztolylövéssel megmenekülhetnek a végzet elől. Ha pisztoly nincs is minden háznál, ruhaszárító kötél mindenütt akad. Sok nevető, vidám, gondtalan arcon látni itt a halál sápadságát. Ami pedig a fiúkat illeti. Itt van Mária Pócsi esete. 3 fia volt az öregnek, és ő maga már régen elkészült a halálra, arra a napra, amely napon a vizsgálóbíró idézését kézbesíti neki a szolgabírósági pandúr. A legnagyobb fiú ugyanezért elcsente az öreg vadász fegyverét, és egy körvadászat alkalmával olyan ügyetlenül forgatta, hogy a rókára való töltés mind a szívébe hatolt. A második fiú életre valóbb volt. Megszöktette a szezgyáros bogjas leányát. A pálinka főző eleinte hallani sem akart a házasságról. Végre is cégtársnak vette maga mellé a fiút, és most az ifjabb Mária Pócsi nagyobb zsidó az öregnél. A kérvénye már benn van a főispánnál, hogy ősi magyar neve mellé felvehesse a Feldman nevet is. Ettől ugyan hiába várjuk, hogy tesz valamit a magyar középosztályért. A legkisebb fiú csinálta aztán a legjobban, az beállott betyárnak, marhákat lopkod a vásárosoktól. Talán tőle várjuk a magyar középosztály megmentését, aki az országúton leüti a marha hajcsárokat. Addig tehát, amíg nekem pontosan el nem mondják, hogy miért szükségesek a nemzet megmentéséhez az én váltóim, nincs vásár. Sőt, még ma felkeresem az öreg dugálit, hogy a váltómat semmi szín alatt ne adja ki a kezéből.
A zsebemből lopott ki a pénzt. Marsz ki! Itt van az öreg ispány is. Abban nem valunk szégyent.
Nem hoztam magammal papírosokat, de csinálhatok éppen annyit, amennyit a méltóságos úr megrendel. Én már nem dobom ki a pénzem haszontalanságokra, mint például a váltó blanketta. Kinek? Minek? Még Vaklai is kinevetne vele. De ha kapok költséget bélyeges papírosra, nagyon szívesen ráírom akárkinek a nevét a vármegyében. Úgy ráírom, hogy az illető maga is megesküszik, hogy a saját név aláírása. Van itt egy csomó úriember, aki jóformán tőlem tanulta meg, hogyan kell a váltót korrektül kiállítani. A tanítványaimnak a név aláírását ne tudnám utánozni. Az egyiket megtanítottam, hogy magasan kezdje a kezdőbetűt, aprón végezze. A másikat olyan manupropriára oktattam, amelyben benne foglaltatik nevének két kezdőbetűje. Tanultak tőlem imponáló névaláírás nem csak falusi jegyzők, de városi ügyvédek is. Minek bibelődnének évekig, rongálnák a drága papírost, amíg a helyes névaláírásukra rátalálnának. Én megmutatom nekik nyomban. Feld Mana pálinka főző az én utasításom nyomán most már úgy írja alá a nevét, mint Betlen Gábor erdélyi fejedelem.
Későre jár az idő. Majd holnap folytatjuk a tárgyalásokat a városban. Ez volna az a magyar középosztály, amelyet én megmenteni akarok. Ezek a cégéves gazemberek. Hol vannak azok a szép, szomorú emberek, akik önhibájukon kívül veszítették el őseik vagyonát, biztos fedelüket, családjuk jövendőjét és a maguk jelenét? Hol vannak ők, a régi udvarházak lakói, akik azért adták magukat tétlenkedésre, mert úgysem szolgálhatták volna meggyőződésük szerint hazájukat? Hol vannak azok a vértanúk, azok a szentek, azok a csodálatra méltó férfiak, akik benépesítették a régi szent Magyarországot? Tűrtek börtönt, üldöztetést, mellőzést, de politikai hitvallásukból nem engedtek. Hol vannak a nemes jellemű, fennkölt gondolkozású férfiak, akik valaha fegyvert fogtak önmagukra, mert nem tudtak megalkudni az élet becstelenségeivel, komisságaival, lealázó helyzetével? Mert nem akartak sem bűnösök, sem megbélyegzettek lenni. Hol vannak azok a férfiak, akiknek egykor sírkövére majd azt fogják vésni? Minden elveszett, csak a becsület maradt meg.
Azok, kérem, régen Amerikába szöktek.
Még vannak tisztességes emberek Magyarországon. Ezek a csúf öreg emberek csak a régi Magyarország vétkeit hozták magukkal, de nem erényeit. Ezek azok, akik vízkereszt napján nem a három királyok nevét írják fel az ajtó szemöldök fájára, hanem azt, hogy minden mindegy. Undorodom tőlük, mert még csak küzdeni sem akarnak a sár ellen, amely szájuk ígér. Ez a sok hitvány lókötő zárja el tőlünk, fiatalok előtt az utat. Ezek erőszakoskodnak, mert őszhajuk van, ezek rimánkodnak kegyelemért, ha letaszítjuk őket a gyalogjárdáról.
Rossz levegő van itt. Gyerünk innen.
Méltóságodnak nincs oka itt a levegőre panaszkodni, mert méltóságod itt csak vendég.
Nagyon örülnék, ha a vendéglátásért valamely formában kifejezhetném hálámat.
Ezt nagyon könnyen megteheti méltóságod, ha nyélbe üti a vásárt az itt megjelent úriemberekkel, akik mind oszlopos tagjai a kaszinónak.
Ezekkel az úriemberekkel nem vagyok hajlandó többi szóba állni.
Tehát szakadjon az én nyakamba minden ódium. Minden szemrehányás engem érjen, mert ide bolondítottuk őket. Méltóságod nem tudja, hogy kivel beszél, mert utóvégre idegen ezen a tájon. De én idevaló vagyok, gyermekkoromtól fogva ismerem az itt bemutatott úriembereket, akik a fél lábuk kisujját se dugták volna ki a paplan alól egy ismeretlen alvinci kedvéért. De igenis felkerekedtek az én hívásomra. Itt én vagyok a bűnbak. Hát ki fogja ezeknek megmagyarázni, hogy kezdettől az orruknál fogva vezették őket?
Ki fogja megvigasztalni síró feleségüket, akik otthon bizonyosan azt hiszik, hogy a gazda megszökött az utolsó borjú árával, hogy azt elkártyázza a nemzeti kaszinóban. És a gyermekek, azok az édes kis apróságok, a gyermekek, kitől kapják meg a kérdezett vásárfiát?
Én tőlem bizonyára nem.
Tehát nem hajlandó méltóságod régi családi periratokat vásárolni? Tehát Ispányi úron sem akar segíteni?
Kösse fel magát a himpellér, legalább valakit elvisz az ördög.
Most már nyilvánvaló, uraim, hogy itt mi mindannyian egy körmönfont szélhámosság áldozatai lettünk. Svindli, nyomorult svindli az egész dolog. Közönséges szédelgés a magyar középosztály megmentése. Mindnyájan be vagyunk csapva.
Be vagyunk csapva? Ki hívta ide ezt az embert?
Akárhogy nézem, nem közénk való.
Dobjátok ki!
Aki a gróf úrhoz egyetlen ujjal nyúlni merészel, velem gyűlik meg a baja. Félre az útból!
Én Sukiné vagyok. Az uram délben agyonölte magát, mert méltóságos uram nem rendezte idejében a vázóit.
Félre az útból!
Hát magának, fiam, mivel háláljam meg önfeláldozó ragaszkodását? Akar velem a fővárosba jönni, hol én gondoskodom jövőjéről. Szükségem van a hűséges emberekre. Mert nem hagyom abba azt a munkát, amelyet magamban kiterveltem. Sokkal jobban szeretem hazámat és fajtámat sem, hogy lemondanék a magyarság megmentéséről az első csalódás után. Belátom, hogy rossz helyen kezdtem el a dolgot. Az ó Magyarországot akartam talpra állítani, pedig annak ideje lejárt. Hagyjuk békén pihenni a holtakat. Az itt maradt és még látható ó Magyarország majd lassan sírjában reszkedik. A fiatal, a jövendő Magyarországért kell dolgozni. Nos, akar beállni azok közé, a fiatal emberek közé, akik majd az Alvinci lovagrendjét fogják megalkotni?
Egyelőre még nagyon fiatal vagyok. Itt folytatom tanulmányaimat. Itt érzem jól magam. Van itt egy kedves család, ahol napról napra élvezem a családi békét, amellyel odakünn a nagyvilágban úgysem fogok találkozni. Méltóságod nagyon boldoggá tenne engem, ha meglátogatná ezt a kedves családot.
Szívesen. A maga kedvéért, fiam, sok mindent megteszek. Sok szépet és jót hallottam kegyedékről fiatal barátomtól, ezért kedves kötelességemnek tartom, hogy mielőtt búcsút mondanék ennek a városnak, tiszteletemet tegyem.
Nos, hogyan mulatott ön nálunk?
Tetszette a város?
Milyen benyomást tettek a helybeli emberek?
Látta a helybeli nőket?
Mikor lesz újra szerencsénk?
Nem kíváncsi ön férjem hátrahagyott irataira?
Szeretném őket látni. Szerelmes fiatalember.
Igen.
Remélem az özvegy asszonyban, mert az a legokosabb, a legpraktikusabb a családban. Rámsózott jó pénzért egy csomó régi marha levelet. Fogjon, legyen a magáé.
Valakit elvisz az ördög. Krúdi Gyula regényét rádióra alkalmazta Dénes István. A szereposztása következő volt: Alvinci, Tomanek Nándor; Bandi, Végvári Tamás; Tinódi, Képesi József, Szuki Kézdi György, Ptrügyi Miklósi György. Közreműködött Gellei Kornél, Györfi György, Láng József, Magda Gabi, Pápai Erzsi, Rosti Magda, Seres János, Szabó Tünde. A felvételt Krausz Éva és Erdész Anna készítette. A rendező munkatársa Palotás Ágnes és Simonyi János. Zenei munkatárs Trost Margit. Szerkesztő Fehérvári Győző. Rendezte Dobai Vilmos.
Az imént elhangzott rádiójáték 1981-ben készült, és utoljára 1996. február 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.